a statisztikákat nézzük, az amerikai a jelenlegi számok, az öngyilkos
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól, a mi megváltónktól. Amen. Szeretett testvéreim, keresztény gyülekezet, Isten tiszteletünk előtt fennállva magasztaljuk a mi urunkat, a 173. dicséretünket énekelve. A 173. dicséretünk így kezdődik: nem vagyunk mi magunkéi. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és a 130. Zsoltárunknak mind a négy versét énekeljük. A 130. Zsoltárunk így kezdődik: te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen.
Az Urat,
pásztó éjjel a vér adtát. Ja, Izrael az Istenben, vesd reménységedet, mert szent irgalma bőven, messze kiterjed. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön a mi Urunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretteim a Krisztus Jézusban, kedves gyülekezet, hallgassuk meg a mi Urunknak mai vasárnapon hozzánk szóló üzenetét, Máté evangéliuma 6. részének első 6 verséből, valamint a 16. verstől a 18. versig terjedő ige szakaszból. Amíg olvasom Isten igéjét, figyelemmel leülve hallgassuk meg. Máté evangélium a 6. részének első 6 versében és a 16-tól a 18. versig így szól hozzánk Isten igéje. Jézus szava. Vigyázzatok, a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógában és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokba történjék, a te atyád pedig, aki látja, ami titokba történik, megfizet néked. Amikor pedig bőjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek bőjtölésüket. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te bőjtölsz, kend meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy bőjtölésedet ne emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, ami titokba történik, és megfizet néked. Eddig Isten igéje. Isten szent lelke tegye áldottá szívünkben, gyümölcsözővé az ő igéjét, gyertek feleljünk megszólító üzenetére, imádkozzunk. Urunk, nem is lenne már világ, ha nem lenne szabad az emberiséghez. És nem is lenne az életünk életnek nevezhető, ha nem fedeztük volna föl a te igédnek igazságát, ha te lelked nem vonzana, hogy újra és újra kinyissuk szívünket igéd bölcsessége előtt. Köszönjük, Urunk, hogy a te igéd az életre tanít, és így szólsz ma is hozzánk. Kérünk, védj el minden zavaró körülményt, hogy meghalljuk a te szavadat. Légy azokkal, akik boldogan jöttek ide, a te házadba, szívükbe hozva az elmúlt hét áldását, áldásait, az azokért való hálaadás örömét, akik magasztalnak ma, és légy azokkal is, Urunk, akik nehéz terheket hoztak, köztük a gyásznak a terhét, légy azzal a kedves családdal, akik az elmúlt héten vettek búcsút szerettüktől,
pótolt ki az ő hiányát, Urunk, a Te jelenléteddel az ő életükben. És ne engedd, Urunk, hogy a fájdalom bezárja szívüket, sokkal inkább hadd nyíljanak meg, hogy bejöhess, hogy bemehess, hogy vigasztalhass, hogy reménységgel tölthesd meg őket. Így állunk előtted, Urunk, és kérjük, küldd el a Te szent lelkedet, hogy ne emberi bölcsesség, hiába való beszéd hangozzon el, hanem a Te szavad, amit megértünk és elfogadunk, amely életté válik az életünkben. Kérünk, így áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Készüljünk testvéreim Isten igének hallására 180. dicséretünket énekelve a töredelmes szívet, Te Uram, szereted.
A töredelmes szívet, Te Uram, szereted.
Istennek igéjét Máté evangélium a 11. részének jól ismert 28. verséből olvasom. Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok terhelve és fáradva, és én nyugalmat adok néktek. Jézus mindig őszintén beszélt, soha nem árult zsákba macskát, amikor a tanítványokra való váró szolgálatról, annak veszélyeiről beszélt. Elmondta, hogy sok helyen, hogy milyen nehézségek várhatók, mire kell vigyázniuk, hogy lesz majd részük üldöztetésben, szenvedésben is, és ugyanakkor az Isten dicsőségét is magukon fogják hordozni. Minden veszély közül azonban leginkább, mint legveszedelmesebbet a képmutatást állítja a tanítványok elé. Ettől óvakodjatok legjobban. Ez a legveszélyesebb. Akkori kor farizeusai mesteri fok tökéletesítették a képmutatást. Annyira mesterien gyakorolták, hogy igazából szinte alig buktak le. És meg kell mondani, hogy ezek a farizeusok legalábbis döntő többsége nagy tekintéllyel és bizonyos értelemben népszerűséggel rendelkezett. Jézus látta azt, amit az emberek, az átlag ember, az átlag vallásos ember még nem vett észre. Bár szoktuk mondani, hogy a nép szava az Isten szava, vagy a kollektív bölcsesség, a legnagyobb bölcsesség, azonban mégsem így van ez egészen. Jézus itt tulajdonképpen szembe megy egy kornak az elgondolásával. Ugyanis, aki komoly lelki életre vágyott, annak azelőtt ott volt egy minta, amit követhetett. És például a farizeusok életmódja, ez egy nagyon jó mintának tűnt. Nagyon népszerű volt. De ismétlem, Jézus látta azt, amit az emberek nem láttak. És ez ma is így van. Az emberek tévedhetnek, kollektívan is hozhatnak rossz döntést, erre az elmúlt időben nagyon sok példát felsorolhatnánk. Egyedül Jézus látja pontosan, egészen pontosan, hogy mi van a farizeusok élete mögött, a látszat, a szépség mögött, mi az igazi valóság. Ezért, aki Jézus követi, az ma is Jézusra figyel. Nem divatokat követ, nem egy átlag mintát választ, hanem Jézust válaszza, te vezess engem, az én juhaim hallják az én szómat, és követnek engem. Nem minták után mennek, engem követnek. És nagyon fontos, hogy tanítványok is nem mintát válasszanak, sokfajta minta volt akkor, előttük is, ami nagyon kézenfekvő lett volna. Ne mintát választhatok, engem választhatok. Az én szavamat halljátok meg, és kövessetek, és ne azt nézzétek, hogy ki mit mond és mit gondol. Ez ma is érvényes. Erre tanít minket is Jézus, hogy őrá hallgassunk. Mit tesz egy embert képmutatóvá? Úgy gondolom, hogy sok oka van annak, hogy valaki ezt a mintát válassza. Oka lehet az elvárás. Elvárásoknak megfelelni valóban nem könnyű, és a mai ember is ezt tapasztalja, hogy elvárások ezrei vesznek körül. Annyi mindent elvárnak a munkahelyen, és elvárnak otthon is, szét kellene magamat szakítani, de nem tudom, viselkedni kell reggel, délben és este, már lassan az álmaim sem lehetnek őszinték, már mindenre rányomja bélyegét, hogy elvárnak tőlem valamit, és nem tudok megfelelni, de meg kell felelni, mert különben minden összeomlik. Sok ember így esik bele a képmutatásba, így vesz magának, vagy választ magának egyfajta mintát, vagy állarcot, nem rossz szándékkal, csak úgy gondolja, hogy másképp nem megy, és így válik képmutatóvá, tanítványságra alkalmatlanná. Megint másokban a félelem munkálkodik, és ezért vesznek föl állarcokat. Nem tudok megfelelni, látom, ki vagyok. Úgy elszörnyedek az arcomtól, a gondolataimtól, hogyha ezt mind látná a világ, ja Istenem, inkább eltakarom. Még mindig jobb, sokan így gondolják, mintákat követve állarcba járni, mint kimutatni igazán azt, hogy ki vagyok. Mert ha úgy élnék, ahogy gondolkozok, és amilyen a szívem, hát az rettenetes lenne mindenkire nézve. Megint mások azért vesznek föl állarcot, mert számítóak. Mert úgy veszik észre, hogy jobban lehet boldogulni állarcokkal. Egyszerűen le lehet fölözni a tejföld, hamar, munkanélkül is, jó megjelenéssel, megfelelő szavakat használva, viselkedési kliséket követve, hamarabb célba lehet érni, mint kemény, fáradtságos munkával, életfoltatással. Megint másokban pedig a nagyra vágyás munkálkodik, nagyobb akar lenni, mint amennyire képes, mindent felülhalad az a vágyuk, hogy nagyok legyenek, és ha nem megy, önerőből, hát képmutatással. És valóban, még ha elgondolkozunk, úgy gondolom, számos okát látjuk annak, hogy mi teszi az embert képmutatóvá. Jézus azt mondja, ne válasszátok ezt az utat, egyik utat se. Bármi motiválna benneteket ehhez, ne válasszátok. Mert a képmutatásnak mindig következménye is van. Az első következménye a képmutatásnak a fáradtság. Képmutató életet élni, az rengeteg energiába kerül. Valaki egyszer azt mondta, hogy az emberi kegyesség, az igazi keresztény kegyesség olyan, mint a jéghegy. Csak az egytized része látszik, a többi, a nagyobb része, a terebélyes része, az el van rejtve az emberek szeme előtt. De abból nő ki az a kicsi is, ami látszik. Gondoljuk csak el, hogy milyen hatalmas energiába kerülne egy ilyen jéghegyet föltornázni úgy, hogy csak egy tized része legyen a víz alatt, és a többi mind láthatóvá váljon. Ugyanígy van a mi kegyességünk is. Amikor mindent a látszatnak adunk, mindent az emberi szemnek szánunk oda a kegyességünkből, az rendkívül fáradtságos, rendkívül megerőltető. Mindig mutatni kell, mindig bizonyítani kell. Ez áthatja cselekedetünket, szavainkat, végül már gondolkozásunkat is. Ezért fáradt nagyon sok ember, mert a képmutatás rengeteg energiát kivesz az ember életéből. A másik következménye a képmutatásnak, hogy az ember állandó távolságtartásra kényszerül embertársaival szemben. Mert a képmutatáshoz hozzátartozik a tisztes távolság, beteges betartása. Ott nem lehet valakit közelebb engedni, mert akkor lelepleződne az állarc. Nagyon sokszor a házasságban is ezért használnak az emberek állarcot. Megvannak szépen, nincs baj, de ott van az a tisztes távolság, azért ne lásson bele a másik, hogy mi van az állarcon mögött. Ez van sokszor a családban, ez ront meg baráti kapcsolatokat is, sőt, ez sokszor rányomja bélyegét az embernek az Istennel való kapcsolatára is. Ő se lásson bele, azért egy tisztes távolságot adjunk meg. Valaki egyszer elszólva magát így kérte engem, hogy prédikáljuk, hogy legyen vallásos, de ne annyira. Ne annyira, igen, annyira ne, hogy belelásson a szívembe. Annyira ne, hogy le kelljen vetni az állarcot. Annyira ne, hogy meggyógyuljon a szívem. Hadd maradjon minden így. Csak ami nem zavarja ezt az állarcot, csak azt mond. Csak addig engedem közelembe a másikat is, és az Istent is. Állandóan menekülni kell a közelség elől. Ez az állarcnak a következménye. A képmutató élet, fáradtságos élet és nyomorult élet. Nyomorult élet. Ráadásul mindig félni kell a leleplezéstől. Mert egyre több energiába kerül, hogy föntartsam a színvonalat. Mindig jobb, ügyesebben kell hazudni, mutatni, és ez egyre nehezebb. És mind jobban ott van a lelepleződés, lehetőség ezért újra és újra nagy energiákat kell ráfordítani a látszat élet föntartására. Nem véletlen mondja Jézus, jöjjetek én hozzám, akik megvagytok fáradva, mert tudja ő, hogy mitől lehet igazán megfáradni. Hogy a lélek mitől fárad meg igazán. Ez a képmutatás. És a képmutatás talán legnagyobb nyomorúsága, hogy a szent dolgokra is rányomja a bélyegét. A farizeusokat Jézus jól ismerte. Ismert az ő szívüket, egy nagyra vágyó, gőgös társaság volt, akik Istennek a dolgait, a szent dolgokat arra használták, hogy az ugródeszka legyen számukra, hogy még nagyobbak legyenek, még jobban fakítsanak, még jobban lássák az emberek. Ez az a pont, ahol ők ki tudnak törni, ahol csodálatot, tiszteletet tudnak kivívni. Hát ha így megy, akkor ezzel élünk. Ők nem voltak igazán istenfélő emberek, csak ráéreztek arra, hogy a kegyességükkel, a képmutató kegyességükkel nagy tekintélyre lehet eljutni. Itt lehet kitörni, itt lehet megvalósítani az embernek magát, itt lehet mondani, hogy na hát azért én is vagyok valaki, nézzetek csak. Jézus is beszél a képmutatás vallásos arcáról, annak három veszélyes formájáról. Az első az adakozás. Milyen képletesen írja le Jézus, hogy kürtöltetnek maguk előtt. Ez annyira telitalálatos kifejezés. Már amikor elindulnak a templomba, már amikor készülnek, már föl akarják hívni az emberek figyelmét a kürttel. Nézzétek, most jövök én, az én áldott jó szívemmel, és mennyit fogok adni. Ide néz, világ. Tehát nem ilyenek vagyunk mi is sokszor. Nem kell nekünk kürtösöket fogadni, kürtölünk mi anélkül is. És mondjuk, az én bolond nagy szívem, hogy mindenkinek megbocsát, és csak adni tud, és adni tud, hány ember él ebbe az iszonyatos képmutatásba. Olyan jó lenne, hogy Jézus lerántaná és a főthöz vágná ezt a rettenetes állarcot, ami miatt nem tud az ember meggyógyulni. Az én áldott nagy szívem, hogy én milyen jó vagyok, de a világ milyen rossz, de nem baj én akkor is. Jaj, de rettenetes állarc. Én mennyit adok? De jó lenne, az Úr levehetné rólunk egészen ezt. És ahogy beszélünk, az sokszor olyan, mintha kürtölnénk. És ha valóban a beszédünk úgy hallana, mint a kürtnek a zengését, nagyon sok ház teli lenne akkora nagy zajjal, hogy nem lehetne létezni még a szomszédoknak se. Azt mondja Jézus, ne így. Ha adakozni akarsz, az titokba történjék. Vannak titkok, amiket szeret az Úr. És vannak titkok, amiket nem szeret. Az a baj, hogy mi azokat a titkokat választjuk, amiket nem szeret az Úr. Titokba tartunk dolgokat, hazugságban tartunk dolgokat, és ott, ahol igazán titkolózni kellene, ott meg rögtön fakítunk. Vannak, lehetnek erényes titkok. A házasságban, az emberi kapcsolatban, a gyülekezeti munkában, az életünkben, a szolgálatunkban. Erényes titkok. Amit csak az Úr lát. És nekem elég, hogy csak ő látja. A háttérmunka, a pontosan elvégzett szolgálat, az odakészített dolgok, hogy menjen előre az Isten ügye, nem baj, ha senki nem látja. Nem baj, ha senki észre nem veszi. Nem baj, ha rosszal fizetnek érte, nem értik meg. Uram, te látod, és ez nekem elég. Mi sáfárok vagyunk. És a sáfároktól azt kívántatik meg, hogy az Úruk tetszését nyerjék el. Nem baj, hogy mit mondanak. Az sem érdekes, hogy mennyit vesznek észre belőle. Uram, te látod, te tudod, amit te érted és a te ügyedért teszek. És nekem elég ez. Nem is vágyom többre, mert ez mindennél többet jelent. Mennyire könnyebb lenne az életünk, ha így tudnánk élni. Mennyivel könnyebb lenne a családi életünk is, ha ezt az elvet tudnánk követni. A másik az imádkozás. Ne úgy imádkozzatok, mint a tanítványok. Van imádkozás, ami csak kvázi imádság, valóban annak látszik, de nem az. Csak monológ, csak motto. Isten neve csak oda van cibálva és citálva, pedig azt mondja a parancsolat az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd. És lehet az Úr nevét hiába az imádkozásban is fölvenni. Hányszor lehet tapasztalni még hívő körökben is. Nem tudom ugyan megmondani neki, amit akarok, mert gyáva vagyok, de majd úgy imádkozok, hogy értsen belőle. Miért veszem föl így az Úr nevét? Én akarok valamit mondani, és az Úr nevét csak azért használom, hogy így jobban elfogadja, hogy hitelesebb legyen. Ne vedd föl az Úr nevét. Itt Jézus természetesen nem az együtt imádkozás ellen szól. Az együtt imádkozás gyakorlatát akarja negligálni. Ez teljes félreértés lenne, sokan így gondolják. És azzal igazolják, hogy nincs is ima életük. Mert az ilyenek a belső szobába sincs a legtöbbször, aki erre hivatkozik. Hanem Jézus azt mondja, hogy az imádságodban is vigyázz arra, hogy nem mindent a látványnak szállj oda, hanem legyenek titkos imádságaid. Nem baj, ha nem tudnak róla, ahol te vagy és az Úr, és oda viszed mindazt, amit akarsz. Én nekem olyan kedves példa, ahogy Ábrahám Sodomáért imádkozik, ezért a bűnös városért minden ízébe gyűlölnie kellett volna a romlottsága miatt, és mégis odaáll az Isten elé, és mint egy piaci kofa alkuszik, Istennek pedig tetszik. Tetszik. Nem a piacon kiabál, hogy én azért szeretlek titeket, emberek, bár bűnösök vagytok. Nem. Hanem az Úr elét állva, Uram, kegyelmez nekik. Ne veszen el az egész város. Hát, ha van legalább 10 igaz ember. Ima életünkben is azt hiszem az a legkívánatosabb, ha a nagy része ilyen belső szobában elmondott imádság. Végül a bőjtölés. Ne legyetek, ne bőjtöljetek úgy, ahogy a farizeusok, akik azonnal, mikor látják őket, bánatos, szenvedő arcot vágnak, lássák az emberek, né, hogy szenvednek ezek az Isten ügyéért, milyen nagy lelki erővel, pedig csak az arcuk torzult el, a szívük távol van mindentől. Valaki egyszer elmondta, mikor beszélgettünk a házasságról, ilyen házassági csendes héten, hogy az ő felesége mindent megtesz. Érte, semmi, igazán semmi rosszat nem tud mondani. Mindig időben mindent odakészül, zokszó nélkül megteszi, amit meg kell tennie. De ahogy néz, az a bánatos, szenvedő arca, hogy jár kell. Azt mondtam, hogy inkább már zúdíts rám minden, csak ne lássam ezt az arcot. Ezt a tüntetően szenvedőt, ami mindig azt az üzenetet sugároz, hogy látod, mennyit kell nekem miattad szenvedni. Nem mondja ő ezt soha, de az arca, a testbeszéde, az mutatja. Ne így, mondja Jézus. Nem ez az igazi bőjt. Az igazi bőjt, amikor azt mondom, hogy Uram, most olyan jó lenne visszavágni, felrúgni a szabályokat, most olyan jó lenne annak az elv szerint, azon elv szerint eljárni, hogy amilyen mértékkel mérnek, nekem most olyannal mérek vissza. De én tudom, hogy én azzal a mértékkel mérhetek, amivel te mérsz nekem. És ahogy te szeretsz és megbocsátasz, és én nem tehetek mást, ez a bőjt. Amikor az evangélium Jézusához szabom oda a gondolataimat is, ez az igazi bőjt. Sokszor ez az igazi harc, de a nemes harc. Ne úgy, ahogy a farizeusok. Tedd az Úr elé mártír álarcodat is, mert az is csak egy állarc. Jó belelovaljuk magunkat, hogy mennyit bőjtölök én a másik miatt, és emiatt nem veszem észre, hogy a másik pedig mennyit szenved miattam, mennyi mindent megvonok tőle, vagy patika mérleg leteszek. Nem látom, hogy én milyen vagyok. Le az állarcokkal. Hogyan lehet kigyógyulni? Mert lehetséges. Veszélyes dolog képmutatásban élni, mert mindig fönnáll a robbanásnak a lehetősége. És általában a képmutató családokban először a gyermekek robbantanak. És akkor mondják a szülők, hogy jaj, hát pedig, hát mi nem így neveltük, hát szörnyű ez a világ. Hát hogy elviszi ezeket az áldott, jó nevelt gyermekeket? Hát ezek az áldott, jó nevelt gyermekek már megelégelték ezt a sok képmutatást, és robbantak, és robbantottak, és átestek valóban a ló túlsó oldalára, de ő miattuk. Mert nem bírták már ezt a légkört, mert föllázadtak ellene. Miért várjuk meg a robbanásokat? Lehet tisztán élni. Sokan azt mondják, jaj, nem lehet, mert ha leveszem, akkor mit fognak mondani? Pedig hát itt kezdődik a gyógyulás, hogy leveszem az állarcomat. Lemondok a szégyen takargatásáról, ahogy mondják az apostolok, mi lemondtunk a szégyen takargatásáról. És nem kisebbek lettek, hanem hitelesebbek. Mi ezt nem hisszük el, hogy gyermekeink előtt is hitelesebbek vagyunk állarc nélkül. Még akkor is, ha így nyilván jobban meglátják a nyomorúságainkat, de jelzem, hogy úgy is meglátják, csak rosszabb. Őszintén az emberek felé, őszintén Isten felé. Állarcok nélkül járva. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva és terhelve. Nyugalmat, békességet adok. Leveszi az állarcot. De nem csak leveszi, hanem átformál bennünket. Mert ha csak leveszi az állarcot, akkor amögött még nem valami jó ember fog felsejleni. Csak az őszinte. Az őszinte, az a publikánus, aki benne a templomba bűnbánattal a mellét verte, és azt mondta, légy irgalmas nékem bűnösnek. Jézus pedig azt mondta róla, ez az ember megigazulva ment haza, ennek új élete van. Ez levette az állarcot. És az ő arcának formájára alakít minket, ahogy az ige mondja. A minta Jézus Krisztus. De ahhoz le kell venni az állarcat. Van egy festő ismerősem, egy mélyen keresztény ember, és rácsodálkozok a festményeire. Olyan embereket is fest meg, akiket én jól ismerek. De naívságból, vagy valami másból, nem tudom mi miatt, ő szinte ikon színvonalon festi meg őket, sugárzik az Isten hit, a megbékélés a szemükből. És én tudom, hogy nem ilyenek, de ő ilyennek látja. Vagy pedig láttatni akarja, hogy kedves barátom, te ilyen lehetsz. Hát így lát minket az Isten. Higgyük már el. Ha leveszed az állarcot, és megtérsz hozzá, akkor már a te nyomorúságos arcodon ott látja Krisztusnak az arcát. Már ott látja te érdemtelen életedben a Krisztus érdemét. Csak vegyed már le, vegyük már le ezt az állarcot, hogy igazán kiformálódhasson bennünk. Krisztus, úgy legyen. Amen. Urunk, köszönjük, hogy szóltál hozzánk, és érezzük, hogy elkezdtél valamiről beszélni, amit még majd végig kell gondolnunk. Végig kell gondolnunk, hogy miért veszünk fel olyan könnyedén állarcokat, pedig már ismerjük, hogy mit jelent letenni, már ismerjük a szabadulás örömét, a megkegyelmezettség állapotát, és mégis újra és újra állarcokért nyúlunk. Urunk, Te mutasd meg, hogy miért vagyunk ilyenek. És Te adj erőt, hogy levessük a még meglévő állarcokat. Hogy kegyességünk ne viselkedés legyen, hanem élet, őszinte élet. Segíts ehhez, Urunk! Köszönjük, hogy Te meg akarsz gyógyítani. Köszönjük, hogy Te arcod formájára akarsz formálni, hogy egyre jobban hasonlóak legyünk hozzád, ahogy Te látsz, ahogy Te gondolkozol, ahogy Te cselekszel, úgy tudjunk mi is követni Téged. Segíts, Urunk, hogy megszabaduljunk minden állarctól, hogy tisztább legyen az életünk, családi életünk, a gyülekezet élete. Kérünk, segíts meg minket. És köszönjük, hogy minta vagy előttünk, Urunk, egy olyan világban, ahol a hazugság még mintát tud állítani, és emberek ezrei és milliói még mindig követik, mert olyan ördög ilyen ügyes lehet, de Te elmondod, hogy az mégiscsak állarc, mégiscsak nyomorúság, mégiscsak arra szolgál, hogy ne legyen gyógyulás, megoldás. Urunk, mi hisszük, hogy mindenki szívében Úr lehetsz, és mindenkiben el tudod végezni, hogy az állarcok a szemetesbe kerüljenek. Így imádkozunk országunkért is, Urunk, hogy a hitetésnek a szelleme ne uralkodhassék. Engedd, Urunk, hogy ebben a nyomorúságban, a hazugságok gyűrűjében és gyűrűzésében egyre többen meglássanak Téged és kövessenek Téged, hogy ne legyenek elhitetőek, és ők maguk is állarcban járók. Segíts, Urunk, bennünket, mint egyházat, mint gyülekezetet, hogy így kövessünk Téged, és áld meg az elkövetkezendő hetünket is. Légy azokkal, akik munkálkodnak, és légy azokkal is, akik pihenésüket töltik. Kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Mondjuk el, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Adakozásra hívom fel testvéreim figyelmét, tudván a jókedvű adakozót szereti az Isten. Amen. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk, most és minden időben. Amen. Foglaljuk el helyünket. Hirdetésem elején ajánlom a gyülekezet figyelmébe a Reformátusok lapját és az íratterjesztés szolgálatát. Hirdetem, jövő heti alkalmainkat a nyári menetrend szerint fogjuk megtartani. Holnap kisifi tábor indul, Kiskunlac házára augusztus 6-tól 12-ig tart. Gyászolók is vannak közöttünk, elmúlt héten temettük Pető József 36 éves fiatal atyánk fiát, Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászolók életére, sokszoros fájdalom ez ő nekik. Isten adjon az ő igéjé és szent lelke által gyógyulást, vigasztalást és békességet. Jövő héten kezdődik a nagy terem fölötti rész bontása, új födém és új tető készítése. A hétközi alkalmakat ezért a templomba tartjuk, és a jövő vasárnaptól az íratterjesztés is a templomba költözik az építkezés idejére. Végül hirdetem, hogy aki tudna segíteni a termek kiürítésében, az most istentisztelet után Kálmán Béla lelkipásztor testvérünknél, vagy Brandenburg Sándor főgondnok úrnál jelentkezzen. Köszönjük szépen segítőkészségüket és megértésüket. Az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora. A 465. dicséretünknek mind a négy versét énekeljük el, istentiszteletünk végén Szeléd szemed, Úr Jézus, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük közösen.